Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 6. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a rómaiakhoz írt levél 6. fejezetében, a 12-től a 18. versig. A következőképpen. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A múlt héten azzal blicceltem el a kezes bárány vázlat pontot, hogy Pál úgyis lépten nyomon jelen van az egyházi életünkben, az új szövetségben, minduntalan találkozunk az ő írásaival, és most már is megkapjuk Páltól a tanítást, amely valóban tökéletesen jelzi, hogy vérengző vadállatból valóban kezes bárányá lett, és ezen túlmenően is nyáját legeltető pásztorrá. Egy vérbeli teológus szól most hozzánk, látszólag a teológia tudományának magasságából, amit mi fel nem foghatunk és el nem érhetünk. De valójában életünk közepébe vág mindaz, amit üzen, egy húsba vágó igazsággal szembesít. Bizonyára vannak, akiknek a fülét sértették, vagy ingerelték viszketésre netán, csiklandozták az apostol szavai, mert hogy Péter apostol levelében írtakkal fogalmazva fejezem ki, itt már nem a csecsemőknek szánt tejitalát nyújtja nekünk, hanem ugyanannak a kemény beszédnek az igéjét, amiről Jézust is kijelentették, hogy hát kemény beszéde, ki hallgathatja őt. Hát hallgathatjuk mi ezt? Nem túl kemény beszéde számunkra? Bizony, a kegyelem evangéliuma kemény eledel. Kemény eledel, mert sokkal könnyebb a törvény szava. Sokkal könnyebb a törvényt követni, mert eligazít minket mindenféle élethelyzetben, hogy mit kell tennünk, annak érdekében, hogy Isten szemében kedvesek legyünk. Könnyebb a törvény szava, mert sokkal egyszerűbb az, hogyha egészen gyakorlatilag a mindennapi teendők szintjén megfogalmazza nekünk valaki, hogy mit is tegyünk. Könnyebb, ha valaki lépésről lépésre vezet bennünket a vallás útján. És éppen ezért van az, hogy Jézus evangéliuma egyenesen leforráz. A kegyelem igéje ugyanis teljesen kihúzza a lábunk alul a talajt, hiszen elvesz mindenféle lehetőséget arra, hogy a tetteinkkel érdemeket szerezzünk Isten szemében. Még ennek az esélyét is elveszi tőlünk. De nem lesz-e akkor így nagy a káosz? Nem csak tetézzük-e a bűnöket itt a földön, hiszen éppen ezt vetették Pál evangéliuma ellen, és ő mégis rámutat, hogy sohasem a törvény megtartása szerzi meg az embernek a Szent Isten félő életet, hanem éppen a kegyelem az az egyetlen, ami valóságos szentséget tesz lehetővé. Mert nem a tiltásokban van a szent élet, hogy mi mindent nem szabad megtennem, nem a parancsokban van a szent élet, hogy mi mindent kell megtennem, hanem az igazi indíték az, amely meg tud szabadítani a bűntől. És ez nem a sínai hegyen, a kőtáblákban adatott meg nekünk, hanem ezt a Golgota hozta létre, hogy azt követhessük. És ilyen módon éppen az evangélium az, ami meghozza, megtermi a szívünkben, megteremti az ember életében ezt a szent életet. Persze nehéz megérteni a bűn szolgaságában álló óembernek, hogy nem az számít, amit mi teszünk, és nem azzal érhetünk célt, ha mi magunk erőlködünk és küzdünk, hanem mindenek előtt az számít, amit Isten maga tesz. De még tulajdonképpen ennél is rosszabb a helyzet, nem csak nem számít, hanem egyenesen károsak a magunk dolgai. Egyik elkész testvérem által használt példával ő ezt úgy fogalmazta, hogy hát ketten dolgozunk azért, hogy nekem örök üdvösségem legyen. Isten és én. Aztán rögtön hozzátette, hogy hát nem valami együttmunkálkodásra gondol, mint katolikus tanításban találkozunk vele, hogy hát Isten megteszi a magáét, és tegye hozzá az ember is, és akkor lesz egészen. Nem egyszerűen csak az fejezte ezzel ki, hogy Isten mindent megtesz, hogy üdvösségem legyen, én pedig mindent megteszek, hogy ez ne sikerüljön neki. De Isten kegyelme az, hogyha mégis megmaradhatok. És bizony, bizony, igen nehéz falat a bűn rabságában vergődő embernek a kegyelem evangéliuma megérteni, hogy most már nem a mindenféle szabályok betartásától függünk, hanem valami egészen új jött a zsidóság után, Jézus evangéliuma a kegyelmet hirdeti. És nehéz ezt megérteni, azt is, hogy ez nem a bűnre szabadít fel, mint ahogy neki szegezték a vádat Pál apostolnak, hogy ez csak arra lesz jó, hogy mindenki bátran vétkezzen, és tudunk is ilyen embereket, akik azt mondják, hogy hát Istennek az a dolga, hogy megbocsásson, én megcsinálok, amit akarok. Majd ő úgy is megbocsát. Hát éppen erre hangsúlyozza az apostol, nem. A kegyelem nem erre szabadít fel, hanem arra, hogy Istenhez szegődhessek rabszolgának. És éppen ezekkel a teológiai nehéz kérdésekkel foglalkozik az apostol ebben a fejezetben, és ehhez egy igen meglepő fogalmazás használ, amikor arról szól, hogy miképpen is használjuk a testünk tagjait. Azt mondja, hogy az a cél, hogy hatékony fegyverként tudjuk bevetni a keresztény élet küzdelmében. Hát akkor netán már innen a templomból hazaindulva útközben is kezdjük el a testünk kiképzését, mint egy katonai gyakorlatként, és kezdjünk edzésbe. Hát ez nem csak a mozivászon fantasztikus filmjeinek a világa? Nem csak a sci-fi világa, hogy a testünk fegyver, bár sok ilyen filmet vagy sorozatot láthatunk, akár a Hősök sorozatot, amelyben különleges, szinte már természet feletti képességgel rendelkező emberek szerepelnek, vagy éppen mondjuk az X-menek epizódjait nézve, ahol mutánsok rendelkeznek rendkívüli képességgel, vagy éppen a farkasember testébe vaskarmokat építettek, hogy szükség esetén azt használja, vagy ott van a jól ismert Superman, aki egy földön kívüli civilizáció nevében jön el, vagy a pókember, denevérember, vasember, és ki tudja még milyen ember, akik a nevükben való jelzőt birtokolva, vagy legalábbis azzal kapcsolatos képességeket birtokolva tudnak ezt vagy azt megtenni, amit a közönséges ember nem. Vagy éppen a fizikus Asimovnak az alapítvány sorozatában az emberek a mentális képességeiket tudják felhasználni arra a célra, hogy másokat, hát ilyen értelemben, a küzdelemben nem is, ha legyőzzenek, de megvédjék magukat. És még persze ki tudja mi mindent. Olvashatunk papíron és láthatunk a képernyőn. Hát itt a fantázia világában érthető, hogy egyesek fegyverként hasznosítják a tagjaikat. Katonai témában is találunk olyan filmeket, hogy hogyan képezik ki a katonákat arra, hogy szinte gyilkoló gép legyen a végtagjaikból. És mégsem csupán a film és a fantázia világa mutat ilyen képet, hiszen nem véletlen, hogy hát ezek a gondolatok megjelennek a filmekben. Embervilágunkban talán leginkább a küzdő sportok azok, amelyek mutatják, hogy a testünk valóban fegyver. Legyen szó akár a hamarosan kezdődő olimpiai sportágakról, vagy éppen onnan kimaradt küzdő sportokról. A képviselőik addig edzik a testüket, amíg az valóban fegyverré nem lesz. Mondjuk addig edzi a tenyerének az élét, az izmot rajta, amíg olyan kemény lesz, hogy sok téglát egy húzamba rácsapva eltör, és nem a kezét töri el a kő. Pedig hát mit tennénk ezt, akkor bizonyára ez lenne az eredmény. Pál is azt teszi világossá számunkra, hogy a testünk részei, a tagjaink, azok veszedelmes fegyverek. Furcsa egy paradoxon, tulajdonképpen azt mondja az apostol a lélek világára figyelve, hogy a testünk a fegyver a lélek harcában. És azt mondja, hogy hát ez vagy az igazság fegyvereiként hasznosul számunkra, vagy a gonoszság fegyvereiként hasznosul az ördög számára. Vagy Istennek rendeljük alá ezt a fegyverünket építésre és üdvösségre, vagy a bűn szolgaságába adjuk pusztításra és kárhozatra. Fejezetben arról beszél az apostol, hogy akik megtértek és megkeresztelkedtek, azok most hogyan éljenek ezek után, és így mutat rá, hogy a halálból életre keltetek, mondja, de akkor tudni kell azt is, hogy melyik oldalon harcol az ember. Isten és az ellenség harcában hol is kapunk mi helyet, hol van a helyünk, és ha már megtaláltuk a megfelelő oldalt, akkor ott viszont teljes odaszánással kell harcolnunk. A törvény alól felszabadít a kegyelem, de az apostolnak szegezett vádakkal ellentétben ez nem a bűnre szabadít fel. Nem arra szabadít fel, hogy én most már bármit tehetek, mert nem kell megtartanom se Mózes törvényeit, se más törvényeket, mert Isten úgyis kegyelmet ad. De arról szól az apostol, hogy akik újjá születtek, azok új életben járva Isten akaratát cselekedjék. Azaz, Isten rabszolgái legyenek. Hiszen olyanok vagyunk, mint akik a halálból életre keltünk. Márpedig egy halott, az akkor viselkedjen úgy is, mint egy halott. Ha meghaltunk a bűnnek, akkor ennek a halott embernek már semmi köze nem lehet a bűnhöz, az erkölcstelenségekhez, a hazugsághoz, csaláshoz, lopáshoz, pletykához, vagy bármi máshoz. Mert nem mindegy, hogy ez a fegyver, a testünk, a tagjaink melyik oldalon állnak. Szó szerint. Sajnos így van, mert bizonyára mindannyian hallottuk és láttuk a hírekben, híradókban a rendőrségi pszichológus lány esetét. Bizony nem mindegy, hogy a gonoszság vagy az igazság fegyverének adjuk át a tagjainkat, a testünket. Nem mindegy, hogy a bűn szolgálja életünk vagy Istent. Élet-halál kérdés ez. Akkor is, hogyha nem pusztán a hét eseményeire kell gondolnunk, az nem pusztán a földi élet-halál eseményeire kell gondolni, hanem az apostol ennél sokkal fontosabbról szól. Az örök élet és az örök halál tekintetében szól arról, hogy ez élet-halál kérdés. És talán többekben felidéződik, hogy magam is pécsi vagyok, nekem meg az idéződött fel, hogy a tavaszi osztálytalálkozó éjszakáján nem is olyan messze az említett környéktől kísértem haza egyik osztálytársnőmet, és neki ugyan a pszichológus lánynál kisebb lánya, annak a legnagyobb most érettségizett, de bele gondolhatunk, hogy mi fogja el az ott élőket. És akkor is volt egyébként egy meglepő találkozásunk az alagút felett, ahol a dombot átfúrták a kocsik számára, a gyalogosoknak meg fölötte lehet átmenni, de egyszer csak valaki utánam kiáltott. És kicsit lassan fogtam fel az eseményeket bizonyára sükettségem miatt is. Kicsit ismerős volt a hang, tehát eleinte nem vettem komolyan, már többször szólt rám, míg odafordultam, mert annyira hihetetlennek tűnt, hogy éppen egy fizikus évfolyam társam szóljon. Nem is azért, mert épp két hete azelőtt találkoztunk, hanem, mert hát mit is keresne ő Pécset? Hát mégis ott volt, a zsolnai kulturális napokra érkezett arra a hétvégére. Nos, hát ez egy kellemes késő esti találkozás volt, de például két évvel ezelőtt, hogy a hírek adták, egy másik nőt is megtámadtak, neki már nem volt ilyen kellemes ez az emlék nyilván, bár ő még éppen megmenekült, mert megzavarták a támadót. De most a múlt hétvégén aztán végzetes találkozás történt, és a tragikus eltűnés után néhány nappal már mindenki tudta az eseményeket. Hát ez is eszembe jutott minden esetre az apostol mai szaváról, mert nem mindegy, hogy milyen fegyverré képezzük a testünket a tagjainkkal. Lehet ez a fegyver arra, hogy megfojtsunk valakit. Lehet arra, hogy ilyen és hasonló eseményekben vegyünk részt és hajtsuk végre a bűnöket. Ám ha az igazság szolgálatának adjuk át a tagjainkat, akkor meg segítséget tudunk nyújtani, akkor Isten ügyét tudjuk szolgálni vele. És azt se higgyük, hogy Pál apostol persze buszán ilyen kirívó, erőszakos esetekről szólnak, mert ez alól persze könnyen kibújhattak a rómaiak is, és mi magunk is mondhatjuk, hát ez tőlünk távol van, most nem földrajzi értelemben, hanem hát mi nem ilyenek vagyunk. Hát mi nem vagyunk gyilkosok, mégse vagyunk ilyenek. De Pál valójában arról beszél, hogy mindaz, ami nem hitből származik, és nem Istennek való rabszolgaságból következik, az valójában mind azt jelenti, hogy a tagjainkat átadtuk a gonoszság fegyvereinek, és a bűn szolgálatában állunk. És éppen ezért van az, hogy tulajdonképpen nem a testi veszély a legnagyobb Pécs sötét utcáiban, se a mecsek oldalában, és sehol máshol a világban. Már természetesen félnek a fiatalok, ahogy a hírek mondják, és nyilatkozott egy kozmetikus is, aki nyilván sok fiatallal találkozik. Bár hozzá lehet tenni, hogy az éjszakai mulatozás mellett talán megoldható lenne, és ezután talán jobban figyelnek nyilván erre is, hogy hát legyenek olyan lovagias fiúk is, akik hazakísérik a lányokat. Szörnyű mindaz, ami történt, de van még két nagyobb veszély is mindennél. Látszólag pont két ellentétes reakció lehet erre. Ez az egyik az említett félelem, hogy akkor most már ki sem merek lépni, és hát nem csak nyárra lehet gondolni, télen már egész korán sötétedik, még nagyobb a veszély. Hát lehet azt mondani, hogy ki sem mozdulhatok onnan, félek, és ennek végső soron az is a hátterében van vajon, hogy mennyire bízunk Istenben, mennyire bízunk megváltónkban. A másik reakció lehetséges, reakció pedig az, hogy úrrá lesz rajtunk a harag, a felháborodás, sőt a gyűlölet, vissza akarunk vágni. Majd jól ellátjuk az ilyen emberek baját. Akár úgy, hogy egy kísérőt, mint testőrt veszünk magunk mellé, akár úgy, hogy fölszerelkezünk önvédelmi fegyverekkel, és ahogyan a hírek szólnak, a pécsi vadászboltok kiürültek. Mert olyan sokan mentek mindenfélét venni, például paprikasprét és hasonló dolgokat, bár őszintén szólva sokszor ezzel is pórul járnak az emberek, nem biztos, hogy ez a megoldás. Mind a kettő reakció ugyanakkor abban gyökerezik végső soron, hogy nem bízunk teremtőnkben és megváltónkban, mert akkor nem egyszerűen a félelem kellene, hogy eluralja a szívünket, hanem sokkal inkább az óvatosság. És nem a visszavágás, dühö és gyűlölete kellene megszállja a szívünket, hanem hát csupán azért gondolkodni kellene, és gondolni az önvédelemre, és milyen módon lehet azt megtenni. És ez az eset sajnos valóban mára plasztikusan mutatja azt, hogy milyen fegyver lehet a testünk, csak nem mindegy, hogy minek a fegyvere az, és mire fordítjuk, mire használjuk. Az ember nagyon szeretne szabaddá lenni és megszabadulni mindenféle kötöttségtől, azt tenni, ami az én célommal egyezik, és amit én akarok, és aztán kiderül róla, hogy éppen ezáltal a szabadság igénye által lesz a bűn rabszolgája az ember. Pál arról beszél, hogy hát ebben az esetben a magam akaratát követem, akkor a bűn rabszolgája vagyok. Nem válik-e tehát ugyanilyen börténé, ugyanakkor az evangélium szabadsága is, hiszen, ahogy mondtam, ezzel vádolták Pál ellen lábasai ezt a hirdetett evangéliumot, hogy hát akkor ez majd belevisz minket, fölszabadít minket a bűnökre. Miféle szabadság is az, amely a bűn helyett Isten rabszolgájává tesz? Hát ez a szabadság valami egész más, mint amit általában az emberek gondolnak a szabadságról. Mert mi ahhoz szoktunk, hogy a szabadság az arról szól, hogy a bégyókat, az akadályokat, a korlátokat mind sutba vágjuk, és mehetünk a magunk feje után. Pál azonban azt mondja, lehetetlen ilyen életet élni. Lehetetlen mindentől szabaddá lenni ebben a világban, mert két szolgaság közül választhatunk csak. Azt mondja, vagy a bűn szolgasága miénk, vagy Istennek vagyunk a rabszolgái. Vagy Jézus halála és feltámadása hozza el nekünk a kegyelmet, vagy még ott maradunk a bűneinkben a halálban. És nem kertel mindezek tekintetében az apostol, világosan tehát elmondja, hogy két úr között lehet ilyen értelemben csak gondolkodni, Isten szolgálatában és a sátán szolgálatában. És azt mondja, a megtérés és a keresztség, ami tehát ennek a fejezetnek a témája, a megtérés azt jelenti, hogy az egyiket felváltja az ember a másikkal. A bűn szolgaságából átszegődik Isten szolgasságába. És ezért kell, hogy megtörténjen a változás aztán a megtérők életében, ami oda vezet, hogy a halálból életre kelt ember tagjai, azok az igazságnak és most már nem a hamisságnak lesznek a fegyverei. Érdemes talán ennek a testfegyver képnek a segítségével is átgondolni, hogy a tagjaink milyen célokat is követnek. És ezek alapján vajon melyik oldalon is bocsátjuk mi rabszolgaként a tagjainkat harcba? Ha bűnek vagyunk a szolgái, akkor például a szánk gyakorta szórja az átkokat, mérgezi a környezetünket mindenfélével, intrikus szövegekkel, plecskákkal, rágalmakkal, ki tudja mikkel még. Ha bűn szolgái vagyunk, akkor a kezünknek nem okoz gondot, hogy azután nyúljunk, ami a másé, vagy éppen ártsunk a másiknak vele. A lábunk, az gyakran indul a rosszra, és vet gáncsot a másiknak, a fülünk megsüketül Isten szavára, a szemünk megsüketül, illetve megvakul a világ nyomorának érzékelésére. Ha pedig az igazság szolgái vagyunk, akkor a szánk azt tolja Jézus szavával, amivel csordultig van a szívünk, a Krisztus evangéliumát, a kezünk az most már nem elvesz, hanem ad a másiknak, és segítséget nyújt. A lábunk viszi tovább az örömhírt, ahogy Ézsaiás is arról beszél, hogy mi gyönyörűségesek az örömhírt vívő lábai. Egy szóval, Istennek szolgálva azon fáradozhatunk, hogy a jó hír terjedjen, az ő evangéliuma terjedjen, hogy az apostoli hagyományban gyökerezzünk mi is, és nyitottak legyünk a világ dolgaira, abban az értelemben, hogy ezt most már keresztény reménység által tekintsük, és úgy munkálkodjunk benne. Így nyílik meg, tehát a testi fegyverek révén a lelki élet, az örökké valóság távlata. Mert a tagjait fegyverek. A kérdés az, hogy az igazság vagy a hamisság fegyvere. Te magad mindenképp rabszolga vagy. Ez nem lehet kérdés, hanem a kérdés az, hogy a bűn rabszolgája, vagy Isten rabszolgája vagy-e. Katona vagy, harcban állsz, csak nem mindegy, hogy sátán vagy Krisztus seregében. És éppen ez a harc vetette fel bennem azt a talán kicsit furcsa ötletet, hogy főéneknek Luther himnuszát válasszam. Viszont mégse szerettem volna, hogy most ezt valami különleges ünnepi alkalomként éljük meg, és aztán haptákba vágjuk magunkat, ahogyan az egyébként olyankor lenni szokott, amikor ünnepek alkalmával énekeljük ezt az éneket. Hát ezért történt az, hogy inkább József Attila fordításában vettem elő ezt az éneket, és így talán számunkra egy kicsit ismeretlenebb és szokatlanabb a szöveg, ugyanakkor talán mondhatjuk így, hogy költőibb, És ez az ének ilyen módon talán jó választás ehhez a mai ige szakaszhoz, hiszen tehát ezt a szöveget nem nagyon ismerjük, és mégis elmondja ugyanazt természetesen, amit az eredeti ének, csak egy másik fordítás van. És azért is jó ez is persze, meg a másik fordítás is, mert még valamit világossá tesz, hogy amikor a tagjaink fegyverül szolgálnak a harcban, akkor sem a mi harcunk és a mi fegyvereink és az erőködéseink számítanak. Azt világosan megfogalmazza Luther, akár melyik fordítás is tolmácsolja ezt nekünk, hogy ebben a harcban mi vereségre vagyunk ítélve. Csak aztán teszi hozzá, ahogy ismerjük a másik fordításban, küzd értünk a hős vezér. Valójában egyedül azért lehet más a csata kimenetele, mint pusztulás, mert Isten a fiát küldte el azért, hogy harcoljon értünk. Az ő teste is ilyen értemben fegyver volt a Golgotára szegezve. Furcsa fajta fegyver, de legyőzte vele a gonoszt. És ez történhet mindazokkal, akik Krisztusnak adják át a testüket, a tagjaikat, hogy le lesz győzve az ő életükben is a gonosz. Akik egész életüket odaadják rabszolgaságra, azokért küzd a hős vezér, és éppen ezáltal történhet meg velünk is, hogy végül a kegyelem lesz a győztes, és mi is ezen a győztes oldalon találhatjuk magunkat, mint Krisztus katonái, akik teljesen alávetették magukat a vezérüknek, mint Isten rabszolgái. Amen. Imádkozzunk. Mennyei hadvezérünk, ma felcsendült igédből tudjuk, hogy úgy tekintesz ránk, mint akiknek tagjai különleges fegyverek. Az apostolon keresztül óvón szólítasz fel minket, nehogy a bűnnek adjuk testünket a gonoszság fegyveréül. Mit tehetnénk azonban, ha egyszer bűnös voltunk, nem tud szabadulni a törvény átkától? Áldott légy, Urunk, hogy az evangélium által mégis odaadhatjuk tagjainkat az igazság fegyvereiül, hogy neked adhassuk magunkat szolgai engedelmességre. Vezess minket a te hadi ösvényeden, hogy valóban megszabaduljunk a bűntől, és az igazság szolgáivá legyünk. Amen.